Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Debre Zsuzsával beszélgetek, a Verzió Emberjogi Dokumentumfilm Fesztivál egyik kurátorával, aki az ELTE óraadója roma reprezentáció témakörben, mozgóképeken. Nagyjából ezt a témát is kezdtük el boncolgatni. Visszatérnék most erre, részben a blackface kapcsán beszéltünk erről, de Magyarországon is egy nagy ügy volt belőle, amennyire Magyarországon nagy ügyek vannak, a rádiókabaré témakör, amikor ugye pont az volt a nagyon sok ilyen roma akcentusos, egyáltalán ilyen van, vagy elképzelt sztereotíp hanghordozással megjelenített cigánságkép volt a rádiókabaréba, és akkor ezt egy adott ponton, nem tudom, hogy felső utasításra, vagy önelhatározásból, erre már nem emlékszem, hogy esetleg valamilyen ORTT, NMHH típusú büntetés, mert mindesetre ezt abba hagyták, és onnantól, és erről is kérdeznélek, hogy kínai akcentussal próbálnak, tehát a ottani kisebbség a lakógyűlésen, meg a nem tudom, tehát most ez egy kínai szereplővé változott.
Tényleg?
Igen. Hogy mit gondolsz, most nem arról, hogy kínai szereplő, vagy kínai hanghordozással beszél valaki, ez nyilván lehet humorforrás, de talán kevésbé éles. Tehát inkább erről a fajta megjelenítésről, hogy akkor a kabaré műsorban lehet-e viccelni, vagy nem viccelni, vagy hogyan lehet viccelni kisebbségek kárára, előnyére?
Nagyon nehéz téma, mert amikor összehasonlítják a fekete mozgalommal, az amerikai fekete mozgalommal a roma mozgalmat, akkor én mindig abban látom a különbséget, hogy ott egy nagyon őszinte elutasítás volt. Ott azt mondták, hogy nem ülhetsz fel erre a buszra, nem ihatsz ebből a csapból, és amikor ki kellett vívni a jogokat, akkor tudták, hogy mi az, amit nem szeretnének. Itthon szerintem ez egy sokkal bújtatottabb az egész
rasszizmus. Ez, amit az előbb mondtál, ez a struktúráltabb, mert azt nem ismertem azt a kifejezést.
Nem, hanem itt arra gondolok, hogy egyszerűen így nem azt mondják, hogy ebbe a szó használatba, vagy ebbe amikor ilyen cigányosan beszélnek, akár én még most is hallok ilyen reggeli műsorokat, pont nemrég hallottam, akkor nem lehet azt mondani, nem lehet őket számon kérni, mert akkor mondhatják azt is, hogy ja, ez nem feltétlen cigány, hanem ez csak a vidéki, szóval így el lehet...
Elkenik ezt a dolgot,
elkenik.
Azon gondolkodsz?
Igen, én azt érzem, hogy sokkal kevésbé nyilvánvalóbb itthon ez a kérdés, mint mondjuk Amerikában, és nehezen tetten érhető. Tehát ugyanez van a szegregált iskolákban is akár, amikor azt mondják, hogy de hát ők jobban szeretnek odajárni, könnyebben megtalálják a hangukat a sajátjaikkal, közelebb van a telephez, de ugye mindannyian tudjuk, hogy a minőségibb oktatás az a nem szegregált iskolákban van.
Mindjárt ide fogunk visszatérni, erről kérdezlek majd az integrációról, meg a szegregált iskolákról, de még akkor lekerekítve ezt a humor, kabaré, vicc dolgot, hogy ugye vannak olyan vicc kategóriák, amik sztereotípiákra épülnek. Ezt ugye mindenki tudja, meghasználja a rendőrvicctől, a zsidó viccen át, a cigány viccekig, székely viccekig, amik azért nagyjából ugye elfogadottak, lehet, hogy helytelenek, de hogy abban például, amikor csak a reggeli rádióról jut eszembe, hogy valaki mondjuk így ad elő egy poént, akkor nyilván az a kérdésed, hogy a poén bántó-e vagy nem, feltételezem, ez az egyes pont, nem akarom a szádba adni, de hát nyilván az a kérdés, hogy amúgy rossz indulat-e a dolog, de hogy mondjuk ennek a előadás módjában valaki erre vetemedik, az mennyire törvénytúlsó, ilyen etikai vagy morális szempontból persze?
Hát nekem nem az ízlésem nyilván, de igazából jó, hogy beszélünk dolgokról, jó, hogy nincsenek tabusítva ezek a dolgok. Egyébként az ELTE szociológián, ahol nem egyedül, hanem a Szabari Verával közösen a DK helyetessel tartjuk ezt az órát, ott azt vettem észre, hogy az első három dolgozatban a diákok nem merik használni a cigány szót, mert ennek van egy olyan konnotációja, amire azt érzik, hogy ez egy csúnya szó tulajdonképpen. és nem az a baj vele, hogy egy csúnya szó, hanem hogy ugyanabból a félreértésből ered, mint ahogy az indiánokat, Kolumbusz azt hitte, hogy Indiában van, és ezért az őslakokat indiánoknak hívjuk, miközben semmi közük ugye Indiához. Ugyanígy én úgy tudom, hogy a cigány szó is a gypsyből jön, az Egyptiumból, mert azt hitték, hogy Egyiptomból származnak a cigányok.
De és akkor... nem lenne egyébként ez egy rossz konnotációi, vagy egy nagyon nehéz társadalmi helyzetben lévő szó, akkor azért ezzel együtt lehet élni. Tehát,
én most is használom mind a kettőt, én szerintem lehet használni mind a kettőt, és direkt erre buzdítottam a hallgatókat is, hogy ne érezzék azt, hogy a roma vagy a cigány szó használata az már magában van benne egy értékítélet. Mert ezt éreztem, hogy jaj, mi szociológusok vagyunk, mi nem fogunk cigányozni. Ami azt jelenti, hogy nem merjük használni a szót, tehát itt is így nagyon nehéz, ezt az amerikai példát már hoztam, pont most volt itt az Imre Anikó, aki a Kaliforniai Egyetemen média reprezentációt oktat, és ő volt az első egyébként, aki a Amerikából nézve írt a médiakutatóban egy cikket arról, hogy a Győzike show miért nem oké. Mert hogy az egész értelmiség ilyen kis ujj eltartva azt mondta, hogy hát ilyen dolgokról ne beszéljünk akadémiai közegbe, a Győzike show nyilván mi nem nézünk ilyeneket, mi könyveket
olvasunk
este.
Azt se tudjuk, miről szól.
Igen, és közben iszonyú fontos, hogy beszéljünk erről, ami nagyon sok emberhez jut el, és próbáljunk megfejteni, hogy mi a rossz benne, és amikor ő most itt volt, és próbált erről beszélni, akkor éreztem, hogy egyik blackface, te is angolul használod ezt a kifejezést, akkor ezt a white supremacy-t már lefordítjuk fehér felsőbbrendűségnek, de valójában nincsen erre szókészletünk, hogy beszéljünk ezekről a problémákról, nincsenek erre szavaink. És ez nagyon tabusítja, és ez nagyon megakadályozza a párbeszédet.
Visszatérek a szegregációra, meg az integrációra, mert az egy húsba vágó kérdés. Itt mindenképpen van, és erről kérdezlek, egy amerikai minta. Nekem nagyon érdekes volt, amit arról mondtál, hogy ott egészen konkrét tilalmak ellen kellett küzdeni, és az mennyire más, mint egy ilyen suba alatti elnyomásra, vagy érvényesülésnek az ellehetetlenítésére. Kvázi üvegplafon, nagyon másra használjuk, de azért mégis valami ilyesmiről van szó. Tehát, hogy Amerikában egy csomó olyan minta lehet, például az iskolai integráció, vagy amit szoktak mondani, és nem tudom mennyire hasznos, de azért kérdezem, hogy a filmkultúrában, ez közel áll hozzád, fekete rendőr is van, vagy van egy fekete párja a fehér főhősnek, tehát hogy ez a fajta ilyen fölülről irányított, de mégis nagyon átgondolt integráció, ezek jó minták-e, és mennyire lekövethetőek szerinted cigányság témakörben?
Szerintem mindenképp üdvözítő lenne, hogyha el tudnának kicsit rugaszkodni a cigányokat, mint prostituáltakat, vagy jósnőként, vagy hajléktalanként ábrázoló képtől, mert én azt látom, hogy azért ez a jellemző mai napig a filmekben, és ha véletlen nem, akkor viszont nem roma szereplő játssza el ezt az alakítást. Tehát az is látható, hogy a főszerepekben, még olyan filmekben is, amiben mondjuk törekedtek rá, hogy reprezentálva legyenek romák, tudom én, brazilok, abban is a főszereplő fiú, az például nem egy cigány fiú. De van, akit sokkal kevésbé bánt ez az érzékenység, most a Lefkovicsék gyászolnakra gondoltam, ahol szintén nem zsidók a főszereplők, és egyébként nem tudom, én nem hallottam, hogy ezzel bárkinek baja lenne. Nyilván ez összefügg azzal is, hogy nagyon kevéssé vannak romák reprezentálva tényleg filmekben, médiában, és nagyon kategórikusan lezártak azok a szerepek, amikre ők...
Mi a helyzet ez most a reprezentáció volt, amit mondtál, mi a helyzet az oktatással akár? Tehát, hogy ahol ténylegesen kifutó rendszerben kerülnek be emberek, és aztán a végén kikerülnek az oktatásból. Ezt Amerikában azért akár az iskolabuszokkal, meg egyáltalán a felépítménnyel orvosolták a feketékkel kapcsolatban. Tudom, hogy nálunk nagyon nagy küzdelem van a szegregációs iskolákkal szemben, vagy nem elég erős, de minden esetre van. Hogyan befolyásolja ez szerinted a kikerülő emberfőket?
Hát ez is nagyon összetett kérdés, tehát nem mondanám, hogy nem tudom, az a baj, hogy minden tanár rasszista, hanem nyilván egy ilyen komoly összetett problémát kell kezelniük.
A tanároknak,
igen. Tehát nagyon sokan, most pont tegnap volt egy beszélgetésünk a Civil Szemle, ami egy szociológiai folyóirat, abban szó volt a 96 Tiszavasváriban volt az az elhíresült külön ballaktatás, az volt az egyik, azt hiszem az volt az első per, amit megnyertek, a Roma Polgárjogi Alapítvány küzdött azért, hogy ezek a fiatalok valamilyen kárpótlást kapjanak, és Balázs Anna és Haim Ferenc visszamentek sok idő elteltével, és megvizsgálták, hogy ez milyen hatással volt akár az ottani cigányságra, azokra, akik kárpótlást kaptak, azokkal szemben, akik nem kaptak, a tanárokra, akik egységesen lelettek rasszistázva, miközben pont abban az időszakban a brokkoros csomagnak köszönhetően megszűntek a pedagógiai asszisztensek, akik nagyon sok olyan feladatot elláttak és átvettek tanároktól, ami nem feltétlen egy tanárnak a dolga. És tényleg egy ilyen iszonyú leterhelt, alulfizetett tanártól elvárjuk, hogy egyébként még ezeket a helyzeteket is kezelje. Én azt látom, hogy ezeket civilek tudják jól kezelni. Bagázs, a Van Helyed stúdió, tehát a Van Helyed, ami ott Ózdon, ahol a Larryt is forgatták, ugye, ott dolgozik a Bódis Kriszta.
Ezek alulról jövő kezdeményezések akkor, amiket mondasz.
Hát tehát egy nagyon komoly csomag kell ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket ki lehessen szakítani ezekből a közegből, de egyébként komoly munkával sikerül. Tehát a Bódis Kriszta megtette azt, hogy Ózdról, a cigánytelepről több gyerek jár most Hollandiába, Maastrichtba, különböző egyetemekre, és nem az van, hogy ők nem tudnak eljutni odáig, hanem ez egy nagyon komplex kérdés, amiben nem csak a gyereket kell kezelned, a családot is kell kezelned, összetett problémákat. Vannak olyan helyek, ahol úgy kerülnek be gyerekek, hogy cigány az anyanyelvük, még Baktól nem messze Dányon is, ami egy ilyen sokkal archaikusabb közösség, ott is óriási problémát jelent ez, hogy elképesztő nehézségekkel megküzdeniük a pedagógusoknak, és szerintem vagy akár a Ritók Nóra, nagyon sokan mutatnak példát arra, hogyha komplexen próbálod kezelni a helyzetet, akkor igazából nagyon egyszerű változtatni rajta.
Hát csak nagyon pici lépésenként lehet megtenni.
Tehát igen.
Ez egy-egy jó példa, vagy pár jó példa, az ugye az emberbe azt kelti fel, hogy jó, de hát milyen sokat kell ebbe bele tenni, hogy ez mindenkinek, vagy nagyon sokaknak jó legyen. Tehát ezek jó minták igazából.
Igen, de ezek a minták, például én azt nem mondtad még, hogy a Blinken-Osa archívumban dolgozom, és ott van az egész fekete doboznak, Elbert Mártáéknak az összes hagyatéka, az összes dokumentumfilmjének a nyersanyaga, és ott a fekete doboznak volt már a 90-es években elkezdődött a Roma Média Iskola, ami arról szólt, hogy akkor készüljenek olyan riportok, amiket romák csinálnak. Tehát, hogy itthon még mindig iszonyú kevés filmkészítő az, aki romaként csinál roma történetet, hanem nagyon sokszor itt is a többségi szemet látjuk, a többségi tekintetet ezekben a filmekben, és
azon gondolkodtam, jó, hogy mondtad ezt a holland diába kikerülő diákokat, hogy beszéltünk arról, hogy vannak emblematikus figurák, akik megjelenítik a cigányokat, vagy a cigányságot a médiában. Ennek az egyik oldala mondjuk a Győzike volt, akiről sokat beszéltünk. Egy másik oldala azok nyilván az ilyen lecsúszott figurák, akiket te hoztál be, Jósnő, stb. És vannak pozitív példák, mint a mondjuk akár a tényleg ilyen jó címek, Karamel, meg ilyenek jutnak eszembe, de van nagyon magas szintű komoly zene, és egyéb tudósok is vannak. De hogy
De ez tök érdekes, szabad ne feled, de hogy a karamell sokkal kevésbé volt már etnicizálva, mint a győzike. Tehát nála nem annyira jött ki, nem annyira volt fontos, hogy roma, mert nem felelt meg annyira az előítéleteknek.
Hát vagy azért, mert az egy nagyon teljesítményfókuszú. Amit akartam kérdezni, az az, hogy az átlagot, tehát azt, hogy valaki roma, és egyébként lehet, hogy nem jár Hollandiába egyetemre, és lehet, hogy nem valóság, sőt, de másfelől nem is prostituált, és nem is hajléktalan. Tehát ez a ugyanúgy él és létezik, mint bármelyik másik átlagember, hogy az ő megjelentetése vagy ábrázolása az megfogható-e, az létező-e, fontos-e, vagy csak az ilyen, most értsd jól, hogy szélsőségek.
Hát az átlag nem olyan érdekes. Tehát a filmek általában azért drámai dolgokról szólnak, tehát mentségére legyen a filmeknek, hogy szereti karikírozni. Tehát hogyha most arra gondolunk, hogy van egy mellékszereplő, akinek van 4 perce arra, hogy megmutassa, hogy kicsoda egy egész film során, ott baromira le kell szűkíteni, hogy mit mondasz el róla, ott nyilván mindenkit sztereotipizálni fognak egy kicsit, hogy megértsd, hogy ő az, akire én gondoltam.
Hát meg színházban aztán végképp ott ugye egy-egy mondatos, vagy egy-egy perces jelenlétbe kell belesűríteni mindent, és ráadásul mindig úgy van, hogy az egy egész társadalmi csoportot vagy réteget, ugye lecsúszott arisztokratától kezdve, és ahogy csak átvonul a színen, és akkor az mindenkire vonatkozik. Tehát ott talán meg még nehezebb ez jutott eszembe közben.
Igen, az biztos.
Jó, a Vogue-ról egy picit később fogunk beszélni, mert itt most kifutunk ennek a blokknak a műsor idejéből, úgyhogy a rádióhallgatóktól el fogunk most köszönni azzal, hogy majd folytatjuk a beszélgetést. Ez volt a Krízisek és pofonok, Debre Zsuzsával beszélgettem, a Blinken OSA archívumnak a programvezetője, és a Verzió Emberjogi Dokumentumfilm Fesztivál kurátora, és az ELTE-n is oktatja a szociológusokat arra, hogy milyen sok mindent csinálsz, a romák reprezentációja a mozgófilmeken hogyan alakul és hogyan nem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Zsuzsával a beszélgetést az online podcast felületünkön, úgyhogy akit mélyebben érdekel ez a téma, és most kicsit Vogue kultúráról fogunk beszélni, az jöjjön át velünk oda, de most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.